Demszki Gábor főpolgármester az aréna vendége. Jó estét kívánok önnek is, és mindenkinek. Én Exterde Tibor vagyok.
Jó estét kívánok.
Őrizetbe vettem a rendőrség a BKV egyik volt vezérigazgatóját, Antal Attilát, és a hírek szerint az előzetes letartóztatást is kezdeményezik. Ön elképzelhetőnek tartja, hogy előbb-utóbb politikusokat is meggyanúsítanak?
Hát ez kiszámíthatatlan, nem tudom természetesen. Az, hogy ez bekövetkezett, erre számítani lehetett, hiszen Antal Attila volt a munkáltatója azoknak, akik vagy előzetesben vannak, vagy akikkel kapcsolatban a lapos gyanú már felmerült, tehát a feljelentés megtörtént, és ezért ez a hír engem nem lett meg. Az, hogy mi történik valójában, ez az eljárás, ez hogyan folyik, ez természetesen a nyomozóhatóság titokban tartja, és ezért én nem tudok többet, mint a újságolvasó erről a részéről a nyomozásnak. Én a magam részéről annak, hogy az igazságszolgáltatás az működik, az bennem bizalmat ébreszt, úgy is fogalmazhatok, hogy én ennek örülök. Tehát, hogy vannak olyan cselekedetek, amelyeknek kell, hogy következménye legyen, jó következménye, és az lenne a baj, hogyha ezeket a dolgokat el lehetne titkolni, és el lehetne, szönyig alá lehetne söpörni.
Nem tartja egy kicsit elkésettnek azt, hogy csak most indultak be ezek az igazságszolgáltatási eljárások, amikor a sajtó folyamatosan cikkezett azokról az ügyekről, amelyeket most a rendőrség kutat büntető eljárásban?
Augusztus 7-én kaptam az első hírt arról, hogy egy 80 millió körüli, vagy azt meghaladó végkielégítést fizetett ki valaki. Néhány napból kiderült az, hogy saját magának. A BKV-nál megdöbbentett teljesen. Tehát azért ilyen hírt korábban nem olvashattunk. És a következő napokban napvilágot látott, hogy nem ekkora összegű, de példátlanul magas végkielégítésekkel távoztak Antal Attila, illetve Balogh vezérigazgató úr idején többen a BKV-tól. Én ebben a formában, tehát ezzel nem találkoztam. Mint ahogy azok a hírek, amelyeknek az alapján ugyancsak feljelentést tett az egyetértésemmel a BKV vezérigazgatója Kocsis István egyes tanácsadó cégekkel kapcsolatban, hogy itt fennáll a gyanúja annak, hogy munkavégzés nélkül történhettek kifizetések. Ezek is ebben a formában számomra akkor jelentek meg először. Tehát ezt a képet természetesen nem láttuk világosan. Ehhez az kellett, hogy szisztematikusan Kocsis István ezt felderítse, és a rendőrhatósághoz forduljon.
Ez hogy lehet, hogy a fővárost felügyelő politikusok nem látták, hogy mi folyik annál a vállalatnál, amely folyamatosan a sajtó figyelmének a középpontjában van?
Igen, most hadd éljek egy példával, vagy akár gyorsan két példával is. Ha a MÁV-nál ilyen összegű végkielégítés történik, és ezt titkolják szisztematikusan sokan, mert ugye sok korábban történtek ezek, stb., és ez egy gyakorlat volt egy bizonyos időben, akkor ezért nyilvánvalóan nem a miniszterelnök a felelős. Tehát ott van a MÁV-nak egy vezérigazgatója, van felügyelőbizottság, igazgatóság, minisztérium, különböző áttételek, tehát egy felügyeleti rendszer, aminek a végpontján van a kormánynak a feje. Tehát itt is tulajdonképpen erről van szó. Ugyanez a modell a BKV-nál működik. Egy felügyelőbizottság, igazgatóság, működik egy BKV-t ellenőrző városüzemeltetési bizottság, főpolgármester helyettes. Tehát nagyon-nagyon sok szintje van a kontrollnak, és hozzám tulajdonképpen összegzések kerülnek ezeknek a vállalatoknak, például üzleti tervek, a költségvetés kapcsán találkozom velük, menetrendi kérdések, tehát hosszú távú vállalati stratégiák. Az, hogy a vállalaton belül mi történik, mi zajlik, az csak akkor kerül elém, hogyha valamilyen fegyelmi vizsgálat van, vagy ászvizsgálat, az ász átvilágítja a cégnek a tevékenységét.
Így most nagyjából közben, de kicsit utólag nézve az ügyet, tud olyan fórumot, szemét, szervezeti ellenőrző egységet, ahol valaminek ki kellett volna derülnie?
utólag azt lehet mondani, és azért ebből nagyon sok tanulságot levontunk ebből az ügyből, hogy a felügyelő bizottságnak a tevékenységét azt mindenképpen meg kell erősíteni, és le kell cserélni a személyeket. Szóval azt meg is tettük.
De miért?
Tehát azért, mondasz, nem mindegy, mert a felügyelőbizottságnak módja van mindenbe betekinteni.
Miért nem tekintettek be? Ezt látják most?
Felsetételezték. Tehát egy normális vállalati működést feltételeztek, ami abba Botond idején volt.
De nem volt bennünk egy egészséges gyanakvás, hogy azért ez egy olyan vállalat, ahol mindig mindenki figyeli, és ha valami baj van, akkor ezt meg fogják találni?
Szóval gyakorlatpolitikusok, ők is. Elnézést, itt vagyunk az Inforádióban. Hogyha mondjuk ön összefog itt néhány munkatársával, és egymásnak különböző
lopunk, csalunk,
igen, hát igen, hasonló dolgokat csinálnak. Ezért nem a tulajdonos a felelős, és a tulajdonos fogja ezt legutoljára megtudni akkor, hogyha ezt feltételezhetően szervezett módon teszik.
Tehát az ügyvezető azonnal észreveszi, persze.
Titkolni dolgokat. Tehát ahhoz, hogy ilyen részletességgel ügyek napvilágra kerüljenek, ehhez vizsgálatok kellenek, és egy olyan személy, aki ezeket a vizsgálatokat kezdeményezi, a feljelentést megteszi, és utána aztán tulajdonképpen csak a rendőrség képes az arra, vagy az ÁSZ, vagy egy átvilágító szervezet, hogy a részleteket feltárja és nyilvánosságra hozza.
Arról van valamilyen sejtése? Nem tudom, hogy ennél lehetett több, hogy miért kezdeményezte csak Kocsis István ezeknek az ügyeknek a kivizsgálását, és korábban miért nem kezdeményezték ezeket a Botond utáni igazgatók?
Hát én most az éppen ma letartóztatott Antal Attilával kapcsolatban, azon kívül, hogy valószínűleg fönnáll az alapos gyanú, hogyha őt letartóztatták, én nem kívánok mást mondani. Azt tudom mondani, hogy a új seprő Jól Seper, az új vezérigazgató belebotlott ebbe, és megtette a helyes lépéseket. Mennyi történt?
Azt mondtam,
és én ezt ebben támogattam. Természetesen, amikor engem erről megkérdezett, például arról, hogy mit csináljon a szerződésekkel, én azt mondtam, hogy minden olyan szerződés esetében, ahol kételkedik abban, hogy történt a teljesítés, ott meg kell tenni a feljelentést.
Főpolgármester helyetteseivel megtárgyalt ezt a BKV ügyet? Amikor még voltak, még a koalíciós felállásban főpolgármester helyettesek, miről beszéltek?
Amikor kirobbant a BKV botrány, de ahhoz képest én nagyon rövid időn belül, tehát mondjuk egy hónapon belül elvettem ezt a feladatot a Hagyó Miklóstól, és Horváth Csabára ruháztam át. Ekkor következett egy nagyon érdekes, izgalmas időszak, ha lehet így nevezni, amikor ők sztrájkba léptek, és visszaadták az összes feladatot nekem, ez rövid ideig tartott, néhány napig, és akkor tulajdonképpen ezeket egyedül kellett volna ellátnom. Aztán meggondolta magát az MSZP budapesti vezetése, és mégis csak elvállalták azt a cserét, hogy akkor most ezentúl Horváth Csaba lesz a BKV-ért felelős főpolgármester helyettes, ami mindenképpen változást jelentett a korábbi időszakhoz képest. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy természetesen abban megrendült a bizalmam, hogy ezt a munkát megfelelően látta el Hagyó Miklós, és ezért azt a lépést tettem, amit lehetett tenni. Egy másik helyettesre bíztam a BKV-nak a felügyeletét. Ez rövid ideig tartott, mert ezt követően beindult egy ilyen nagyon furcsa versenyfutás. Számos intézkedést hoztunk, amelyeknek az volt a célja, lecseréltük a felügyelőbizottságot, az üvegzseb törvény alapján átalakítottuk az SMS-t, maximáltuk a BKV-nál kifizethető menedzsment jutalmakat, prémiumokat, tehát milyen belenyúltunk ezzel a BKV gazdálkodási belső ügyeiben, mint tulajdonosok, és végül kirobbant egy vita, tulajdonképpen azt mondanám, hogy egy mesterségesen konstruált vita, hogy az MSZP-nek két javaslatát nem fogadta el az SZDSZ, és akkor mert hogy ezek nem voltak a kabinet előtt, tehát nem tárgyaltuk meg együtt, nem volt benne konszenzus, nem is voltak összefésülve, egymásnak ellentmondtak, stb. Csak akkor az MSZP fővárosi vezetése a a párt elnökségének egyetértésével úgy döntött, hogy kilép a koalícióból. Így zárul tulajdonképpen a koalíció története Budapesten, és hát természetesen folyamatosan napirenden volt az, hogy a BKV felügyelete kapcsán most milyen felelősség terheli azt a főpolgármester helyettest, aki Antal Attilát odahozta, aztán Balog úrra tett javaslatot vezérigazgatóként, és hogy volt-e szerepe ebben. Ez természetesen, én nem állítom azt, hogy igen, természetesen, hiszen semmi vizsgálat ezt nem alapozza meg. Én pusztán azt mondom, hogy jobban oda kellett volna figyelni, hogy ebben az időszakban, a Baboton beváltása után, amit együtt kezdeményeztünk és tettünk meg, az új vezérigazgató az milyen módon jár el. Egyébként őt, Antal Attilát, akit ma előzetes letartóztatásba
még hiszem, nem csak indítványozták,
még nem tették meg, hogy most fog dönteni a bíróság erő. Őt azért mentettük fel, mert egy Boostender kapcsán kiderült, hogy a fia érintett
tehát
összeférhetetlen hozta ugye a szállítót, aki a használbuszokat szállította volna, és hát ez mondjuk nem vetett jó fényt az egész
terület. Antal Attila akkor azt mondta, hogy elérték, amit akartak, valakik félreállnak, félreállítottak.
Én utólag még inkább azt gondolom, hogy ez helyes volt.
Mármint a Boostender miatti felmentése.
Igen.
Hát térjek még vissza egy pillanatra Hagyó Miklósra. Amikor felmentette őt a BKV felügyeletéből, akkor azt azért tette, mert valami gyanúja volt, vagy ez egy klasszikus politikai megoldás?
Azért, mert valamit nem tett, mert valamit nem végzett el, amit el kellett volna végeznie. Nehéz definiálni ezt. Tehát a város üzemeltetésért felelős főpolgármester helyettes, az felel azoknak a vállalatoknak a gazdálkodásáért, amelyek hozzá tartoznak. Itt egy óriási nagy portfólióról van szó egyébként, ez nagyon sok cég és nagyon szertágazó tevékenységek ezek. És ráadásul hát köztudottan nagyon jó viszonyban volt Antal Attilával, tehát ezzel nem mondok semmi újat. Tehát, és ez egy kiemelten fontos vállalat. Tehát én főpolgármesterként vagy három, vagy több főpolgármester helyettesel együtt a várost olyan módon irányítom, hogy a feladatokat megosztjuk egymás között. Vannak feladatok, amelyek nálam maradnak, és vannak feladatok, amelyek
ezt akarom megérteni, hát hogy felel egy főpolgármester helyettes a rábízott portfóliói politikai felelősség, személyes büntetőjogi felelősség, le van ez írva valahol?
Természetesen. Tehát vannak az úgynevezett 500-as főpolgármesteri intézkedések, amelyeket a főpolgármester és a főjegyző ír alá, és ebben részletesen le van írva az, hogy a főpolgármester helyettesek azok mely ügyosztályokért őket felügyelik, és mely szakmai területeket, és mely vállalatokat. Tehát itt ez nagyon pontosan, szabatosan, jogilag körülírt feladat és felelősség.
De önnek, vagy a közgyűlésnek ilyenkor munkáltatói jogkörben eljárva van felelősségre vonási joga, mondjuk ebben az esetben, a BKV esetében Hagyó Miklóssal szemben?
Ez a dolognak a politikai része. Tehát a főpolgármester helyettest egyszer megválasztják, és utána akkor mond le erről amikor ő kíván, de egyébként én nem kezdeményezhetem
a lemondás a felelősséget megszünteti.
Legfeljebb megkérhetem arra, hogy mondjon le, de ennek semmiféle jogi relevanciája nincs, és a közülésen mentheti fel. Tehát akit egyszer megválasztanak erre a posztra, az addig ezen a poszton marad, ameddig a ciklus tart, avagy ő saját akaratából nem mond le.
De mi a szankciója annak, ha egy főpolgármester helyettes nem megfelelően látja el az általa felügyelt
terület? Elveszem a feladatot.
Ennyi?
És több lehetőségem. És nem kap jutalmat. Ennyi. Két lehetőségem van. Még egy, soha nem értem ez a lehetőséggel, de elvileg ugye a jutalom mellett még, amit megtagadhatok, azok a külföldi utak, tehát hogyha meghívják egy konferenciára, akkor nekem kell aláírnom. De látom, olyan súlyosnak, hogy ez a városnak az érdeke, hogy menjen el, hogyha meghívják. Tehát ez nem is sorolnám a szankció közé. Természetesen a jutalom megvonás az az.
De akkor ezen az úton, az 500-as rendeletek útján nem tudunk messzebb jutni, mint hogy ön ezeket a szankciókat alkalmazza. Tehát nem fog a rendőrség a főpolgármesteri 500-as rendeletek alapján senkit bevinni a főpolgármester helyettesek közül, mondjuk Hajó Miklóst a BKV ügyeiért.
Hát természetesen, mivel én nem vagyok nyomozó hatóság, és nem tudok többet lényegesen ezekről az ügyekről, mint a mi a sajtóban is megjelenik. Ezért mondjuk az a kérdés, hogy itt a főpolgármester helyettesnek ebben az ügyben milyen szerepe lehetett, ezt én nem tudom tisztázni. Tehát erre nincs módom. Ezt bármilyen ügyben egyedül a rendőrhatóság teheti meg. Tehát vagy egy ászvizsgálat. Tehát ez egy külső vizsgálat kell ahhoz, hogy ezt valójában
megtegyük. A hivatalnak nincs olyan szervezete, amelyik képes legyen
ezt megcsinálni. A BKV tudja vizsgálni. Revizori vizsgálat az lehetséges.
És ilyet nem tartottak korábban szükségesnek? De ebben az ügyben.
A BKV-nál számos vizsgálat volt. Tehát a BKV-t mindenki vizsgálta. Éppen azért mondtam, hogy ezeket a például ezeket a végkielégítéseket olyan módon titkolták el, és azért mondtam, hogy ez hát egy konspirált akció volt, hogy volt egy nagy összegű végkielégítési összeg az üzleti tervben. Ez az összeg azonban sok-sok, tehát százas nagyságrendű dolgozónak a végkielégítéséből állt össze.
Tehát most nem részletezték, hanem beírták egybe.
Egy összeg szerepelt itt, még az sem szerepelt, hogy ez hány dolgozó jelent, és ezt az üzleti tervet elfogadta a felügyelőbizottság, elfogadták azok a fórumok, amelyek előtt járt, az igazgatóság, és senki nem kérdezett rá arra, hogy a menedzsment esetében ezek az összegek mekkorák voltak.
Ön szerint ki fogja elvinni a felelősség nagyobb részét a BKV ügyéért politikailag, az SZDSZ vagy az MSZP?
Hát, majd a választók ebben a kérdésben döntenek egyelőre. Úgy tűnik, hogy mindkét pártot felelőssé teszik ezért, tehát, és hogy a megítélésünket nagyon nagy mértékben rontotta ez az ügy, ezzel őszintén szembe kell nézni. Tehát az SZDSZ-t és az MSZP-t is, az MSZP számára ez egy nagyon súlyos csapás, hiszen a fővárosban számos helyen esélyes vagy esélyes lenne arra, hogy mandátumokat szerezzen, és nem véletlen, hogy az, hogy hát természetesen a Fidesz ezeknek az ügyeknek a kapcsán támadja legélesebben az MSZP-t, mert ezekkel a mandátumokkal akár a kétharmadot is elérheti a Fidesz. Tehát ez a stratégiai cél. Tehát van egy dolog, hogy mi történt, ugye, meg ezért valójában ki a felelős, és van ennek egy politikai vonzata következménye, létrejön ebből egy politikai ügy, amelyből egyértelműen a Fidesz nyer, és a másik oldal pedig veszít.
Meg piszok könnyű dolguk van, hosszú ideje.
Ez egy nagy labda.
Nagy labda.
Kétségtel.
Megállapodásról ért véget a 6 napos BKV sztrájka, a menedzsment, a Kocsis István itt ült, és azt mondta, hogy ez jó a munkavállalóknak, jó a menedzsmentnek, mert tudják tartani az üzleti tervet, meg jó az államnak. A fővárosnak jó?
Nem lehetett jobb megállapodást elérni. Azt lehet mondani, hogy a megállapodásnak a lényege az, hogy maximálta azt az összeget, amelyet összességében a BKV kifizethet bérként, illetve bérjellegű juttatásként. Ez az összeg azonos az üzleti tervben kifizetendő összeggel, és az, amennyibe került tulajdonképpen ez a megállapodás, tehát a 3%-os nyugdíjpénztár befizetés, 3% beteg pénztár befizetés, és ez az úgynevezett pulykapénz, az 1,9 milliárd forint. Tehát ez a megállapodás arról szól, hogy a vezérigazgatónak és a menedzsmentnek ki kell gazdálkodnia ezt az 1,9 milliárd forintot a bérkeretből, tehát el kell venni máshonnan, létszámstoppot kell elrendelni, egyéb intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy benne maradjanak abba a keretbe, amelyet a megállapodás egyébként tartalmaz.
De ettől a finanszírozás még nem oldódik meg. Az állam nem ad több pénzt a BKV működtetésére, az utasoktól nem lehet több pénzt szerezni, a fővárosnak meg van több pénze a BKV-ra?
A megállapodást megelőzte egy másik megállapodás, és tulajdonképpen mi ezt védtük végig. Ennek a lényeg az, hogy az állam összesen 23 milliárd forint plusz beletesz a BKV-ba 2010-ben, és a főváros pedig beletesz 5 milliárd plusz a BKV-ba. Ezen kívül ugyanez a megállapodás, ez tartalmaz számos olyan garanciális elemet, amelyek összességükben egy olyan pályára helyezik a BKV-t, amely lehetővé teszi, hogy a BKV-nak ne kelljen plusz hitelt felvennie, ráadásul legyen pénze a következő években a járműrekonstrukcióra, tehát autószok vásárlására és egyéb beszerzésekre. Tehát megállítja azt az adósság spirált, amely idáig juttatta a BKV-t. Tehát ez nagyon nagy horderejű ügy, én remélem, hogy a következő kormány tartani fogja magát ehhez a megállapodáshoz, és ezzel véget ér az a 20 éves történet, amelynek azért az volt a lényege, hogy az állam azt mondta, hogy főváros végezze ezt a feladatot, de pénzt nem rendelt hozzá. Most ezzel a megállapodással azt mondjuk többek között, hogy a normatívát azt valorizálni kell, tehát amit ad az állam, azt minden évben emelni kell az inflációnak megfelelően, és ezen kívül meghatározza, hogy mennyi pénzt kell beletenni évente a fővárosnak és az államnak a BKV-ba. És ez elegendő is ahhoz, hogy a BKV ne csak működjön, de csökkentse az adósságállományát, és ráadásul a belső eladósodottságát csökkentse. Ez azt jelenti tehát, hogy a szükséges jármű és egyéb cseréket, tehát szükséges felújításokat elvégezze.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Demszky Gábor főpolgármester az Aréna vendége.